A Lukács evangéliumából olvasok a 18. fejezetből, a 18. fejezet 18. versétől fogom olvasni, és még itt egészen a 27. versig. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: jó mester, mit tegyek, hogy elnyeljem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. A parancsolatokat tudod: ne paráznád, hogy ne lopj, ne ölj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt: ezt mind megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: még egy fogyatkozás van benned, add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt: néhány nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Aki pedig ezt hallották, megkérdezték: akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt: ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a lehetetlen dolgot te tudtad egyedül elvégezni. Hogy egy ember, egy bűnös ember, egy bűnös emberek a mennybe kerüljenek. Számunkra ez lehetetlen, de számodra lehetséges. Mert elküldted egyszülött fiadat, aki ott a Golgotán meghalt értünk, bűneink büntetését magára vette, hogy az a lehetetlen lehetségessé váljon, hogy megtisztulhasson a bűnös ember, ha megbánja bűneit, ha benned hisz és feléd fordul, hogy örök élete lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt mutáld ebben a világban, hogy emberek feléd forduljanak és benned higgyenek. Urunk, munkálj, hogy most ma délelőtt is bennünk, hogy te igéd hallgatása közben hit fakadjon a mi szívünkben, és benned higgyünk, és a lehetetlen lehetségessé váljon. Amen. Ez egy olyan fontos történet, hogy mind a három evangéliumban, tehát a négy evangéliumból, mind a három evangéliumban megtalálható ez a történet. Máté, Márk, Lukács is megélje ezt a történetet. Tehát igen fontos, a lélek szívünk akarja helyezni ezt a történetet, hogy megértsük annak mondani valóját, és fontossá váljon a mi életünkben, hangsúlyossá váljon a mi életünkben. Amikor olvastam ezt a történetet újra és újra, akkor azt láttam meg, hogy az a gazdag ifjúnak mennyi tévedései vannak. Tévedése van Jézussal kapcsolatosan, tévedései vannak az életében. Nem egy, hanem több. És mivel ilyen tévedésekben ér, és tévedésekben van, ezért nem is véletlen az, hogy bizonytalan, hogy örök élete van-e, vagy nincs. Nagyon bizonytalan ebben. Ezért is fut oda Jézushoz, és teszi föl azt a kérdést, hogy jó mester, mit tegyek, hogy elnyeljem az örök életet. Bizonytalan vagyok valahogy, mintha úgy érezném, hogy ez nincs meg nekem. És minden az ember, aki ilyen tévedésekben él, mint ez a gazdag ifjú, az bizonytalan is. Pedig ezt lehet biztosan tudni. A Szentírás azt állítja, hogy ebben bizonyossá válhat az ember, hogy van örök élete, vagy nincs örök élete. Ugyanolyan. Tudjátok, hogy milyen neműek vagytok? Férfi vagy, vagy nő vagy. Nagy baj, ha bizonytalan valaki ebben. Ugye? Akkor az beteges, az a valami baj van. És a lélekben is így van. Amikor valaki bizonytalanabb, hogy van-e örök életem, vagy nincs, akkor az beteges. Azzal valami baj van. Valami nincs rendben az ő életében. És azért nincs rendben, mert valami hasonló tévedésekben él talán, mint az a gazdag ifjú. Nézzük meg, hogy miért volt ő bizonytalan, miért élt ő különféle tévedésekben, és ha netán a mi életünkben látnánk, hogy a mi életünkben is talán vannak valami hasonló tévedések, akkor igazítsuk ki, és úgy éljünk, ahogyan Jézus próbálta volna tanítani ezt a gazdag ifjút. Az egyik tévedés ennek a fiatal ifjúnak az volt, hogy amikor oda megy Jézushoz, azt mondja neki, hogy jó mester. És amikor ezt meghallja Jézus, akkor ez úgy, ahogy van, visszautasítja. Elég kemény. És azt mondja Jézus ennek az embernek, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. És mit akart ezzel Jézus? Azt akarta, hogy dönts már el, hogy én ki vagyok. Ha te Istennek tartasz engem, az Isten fiának, akkor igaz, amit mondasz, hogy jó. Mert csak egy valaki jó, az Isten. Ha csak meg mesternek tartasz engem, mint ahogyan megszólítottál, akkor meg jónak nem mondjál, mert nincs olyan rabbi, nincs olyan egyházi vezető, aki jó lenne Isten szemében. Egyedül csak az Isten jó. Ő a tökéletes, és ha te Istennek tartasz engem, akkor mondhatod, hogy jó. De itt volt az első nagy tévedése ennek a fiatalnak, és ezzel akarja elsőnek tanítani Jézus őt, akihez oda megy, és fölteszi azt a kérdést, hogy jó mester, mit tegyek, hogy elnyeljem az örök életet? Hát azt teheted, hogy döntsd el, hogy ki vagyok. Mert ha te ezt eldöntötted, ha te hiszed, hogy az Isten fia vagyok, akkor már jó úton haladsz afelé, hogy örök életed legyen. Én vagy te, kinek látjuk Jézust? Azt mondja Jézus magáról, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én egyenlő vagyok az Istennel. Hát köveket is akartak ragadni, meg ragadtak is, hogy ne kövezzék Jézust, amikor valami hasonlókat láthattak, vagy hallhattak. Az írásadó farizeusok is, amikor látják azt, hogy Jézus elé visznek egy béna embert, és Jézus azt mondja ennek a bénának, hogy fiam, megbocsáttattak a te bűneid, fölhördülnek. Micsoda káromlás szó lesz. Csak az Isten bocsáthatja meg a bűnt. Miről beszél a Jézus? És aztán Jézus azt mondja, hogy na lássátok, hogy az emberfiának van hatalma megbocsátani a bűnöket, hát te béna, kelj fel és járj. Megteszi ezt a csodát, és igazolja azt, hogy aki ezt meg tudja tenni, és meg tud egy embert gyógyítani, annak hatalma van arra is, hogy megbocsássa a bűnt, vagyis lássátok már meg véve, hogy itt nem egy próféta jártál Jeruzsálemben, meg Izraelben, hanem az Isten fia jött el, a megváltó, a szabadító jött el nektek. És erre akarta tanítani ott a népet is, meg a farizeusokat, írástudókat is, Jézus. Mi hogyan látjuk? Sok ember nagy tévedésben van ebben. Jehova tanúi. Vallják, hogy volt itt Jézus, vallják azt, hogy jókat tett, és vallják azt, hogy hát ő nem Isten volt. Egyszer, amikor találkoztam a kórházban egy Jehova tanúival, és elkezdtünk beszélgetni, hát szóba került Jézusnak a személye, hogy én kinek tartom őt, és mondtam, hogy Isten fiának, megváltónak, egyenlő az Istennel. Ó, nem jól gondolom, mondta a Jehova tanúja. Ez tévedés, mondta nekem. És elkezdtem mondani, hogy ez nem így van. És amikor elmondta a mondókáját, akkor én csak azt mondtam neki, hogy akkor hogy értelmezi azt a történetet, amikor Tamásnak megjelenik a feltámadt Jézus, és azt mondja ez a Tamásnak Jézus, hogy na gyere csak ide, aztán az ujjadat tedd bele ide, a szegek helyére, a kezembe, meg az oldalamba, aztán ne légy hitetlen, hanem hívő. És akkor a Tamás ezt hallja, meg látja, akkor azt mondja, én Uram, én Istenem. És Jézus elkezd arról beszélni, hogy boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. Most te úgy hiszel, Tamás, hogy látod. Ezt kinek mondta Tamás? Hát nem Jézusnak, hogy én Uram Istenem. Na hát ott a kórteremben nagy csend támadt, és ebben az emberben is, és ott elkezdett gondolkozni, még a Bibliáját is olvasgatta, és utána azt mondta nekem, majd megkérdezze a vezetőjét. Hát ismerjük el, hogy ki ő valójában, mert csak ő tud bennünket megváltani. Egy rabbi nem képes, egy mester nem képes, egy próféta, hogy válhatná meg a világ emberiségét a bűnből? hogy tudnál már olyan erővel, hogy tudna rendelkezni, hogy egy próféta, aki meghalott a Golgotai kereszten, a világ mindenség összes emberét megszabadítva a bűntől, a mennybe vigye. Te erre képtelen egy ember. Hát maga is bűnös. Hát azt olvassuk a Bibliában, hogy a kőpap maga is bűnös volt. Magáért is be kellett mutatni áldozatot. És majd utána mutatott be a népért. De Jézus az igazi főpap, az Isten fia. Elment a Golgotára, meghalt értünk, maga lett az áldozat, és neki hatalma van arra, hogy embereknek a bűnöket megbocsássa, mert ő meghalt azokért a bűnökért, és hatalma van arra, hogy föltámasszon, mert ő maga föltámadt, és megtörte a halált, és hatalma van arra, hogy megtisztítva egy embert a mennyországba bevigye. És itt ebben a kérdés. Hiszed-e, hogy Jézus az Isten fia? Ha hiszed, akkor már jó úton jársz. Ebbe akarja kiigazítani ezt a gazdag ifjút. Jézus, hogy te most akkor kinek tartasz engem? És tudjátok, az a nagy bűne az emberiségnek, nem főleg az, hogy tudunk lopni, hazudni, csalni, és sorolhatnám, hogy mennyi bűnt elkövetni, hanem Jézus úgy fogalmazza, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Ez a bűn. Ez az igazi bűn, ami kizár a mennyországból. Mert mindenki vétkezik. Mindannyian loptunk már, meg hazudtunk már, és sorolhatnám tovább a bűnöket. De hogyha az ember nem hisz az Isten fiában, akkor mindezek a bűnök megmaradnak, meg még el is tetőzik, és így nem lehet bejutni a mennybe. Hiszed-e azt, hogy én az Isten fia vagyok? Hiszed-e azt, hogy tényleg én vagyok a jó? A jó Isten. Vagy csak mesternek tartod. Mert ha csak annak tartod, akkor nem lesz örök életed. Jézus kérdezi a tanítványokat, amikor visszajönnek missziós útjukról, kinek tartanak engem az emberek. És akkor sorolják, hogy hát tartanak téged Keresztelő Jánosnak, Illésnek, Jeremiásnak. És akkor Jézus megszólal, hát ti kinek mondottak engem? Simon Péter pedig így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. De jó, ha így tudom megszólalni. Lehet, hogy a körülöttem lévő emberek azt mondják, hogy Jézus csak egy próféta, meg jó ember volt, de én előállok és azt mondom, az élő Isten fia, az én megváltó, az én szabadító, aki megvált a bűntől, és a mennybe tud engem vinni. Ha az ember ilyen tévedésben él, hogy nem hisz Jézusban így, annak örök élete nem lehet, és bizonytalan lehet nagyban az örök élete felől. De aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia, az már a mennyországnak a tulajdonába lehet majd, hiszen azt olvassuk, Jézus azt mondja, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aztán azt olvassuk erről a gazdag ifjúról, hogy az is egy tévedése volt, hogy a cselekedetek által akart ő valahogy a mennyországba jutni. Hiszen a kérdésében is úgy benne fogantatik, hogy mit cselekedjek még, vagy mit tegyek, hogy a örök életet elnyerhessem. És aztán Jézus elkezdi a törvényeknél. Felsorolja a 10 parancsolatnak az egyik részét, az egyik felét, amely az ember és ember közötti kapcsolattal kapcsolatos. Sorolja, hogy akkor ne paráznál, hogy ne ölj, ne lopj, ne hazudjál, tiszteld apádat és anyádat. És akkor azt mondja ez a gazdag ifjú, hogy hát ez gyerekkoromtól kezdve, későbbi gyerekkoromtól kezdve a fontos görög szövegben, már én megtartottam, és megtartom. Tehát ez még mit tegyek, még mindig? Mit cselekedjek, hogy elnyeljem az örök életet? Ez van a szívében. És Jézus azt mondja, hogy hát add el vagyonodat. Nézzük, meg tudod tartani a törvényt. Szereted annyira az embereket. Add el vagyonodat, osz szét a szegényeknek, aztán jöjj, kövess engem. Ezt azért mondja el Jézus neki, hogy mutassa azt, egy tükröt állítson elé, hogy nem tudod megtartani a törvényt. Lehet, hogy azt gondolod, mégsem tudod. És nem is tudta ez a gazdag ifjú. Képtelen volt erre. És mi is képtelenek vagyunk, bármennyire akarunk teljesíteni, nem tudjuk beteljesíteni magunkat a mennyországba, bejuttatni. Bármennyire akarjuk. Bármennyire összeszorítanánk a fogunkat, és mindent megpróbálnánk és kipréselnénk magunkból, hogy betartsuk a törvényt, nem tudjuk betartani. És erre mutat itt Jézus nagyon komolyan rá, mert a gazdag ifjúnak az életében. Nem elég a cselekedetek, nem tudunk bejönni cselekedetek által a menny dicsőségébe. Még egy fogyatkozásod van, de nem csak még egy, hanem volt annál több is ennek az ifjú életében, csak egyet emel ki Jézus. Hogy ez a fogyatkozás ott van a te életedben. Ez a gazdag ifjú nem a cselekedeteiben bízott volna, hanem meglátta volna igazán a bűneit, akkor nem azt mondta volna, hogy mit cselekedjek, hogy örök életem legyen, hanem azt mondta volna Jézusnak, Dávid fia, könyörülj rajta. Aki meglátja azt, hogy képtelen, lehetetlen a mennybe bekerülni, cselekedtek által. És meglátja azt, hogy Isten fia, tud könyörülni rajta, kegyelmezni. Az ímed ezzel a kéréssel megy hozzá. Dávid fia, bocsáss meg nekem. Védkeimért, töröld el. Az így fut oda. Ezen a világon annyira fontos a teljesítmény. Ki mit teljesít? Már az iskolában is. Hogy tudsz teljesíteni? Mit viszel haza? Hát ötöseket csak, a négyes ott már nem jó. Mert ha lehet, akkor csillag is legyen ott fölötte. Ez a lényeg. És aztán az ember folytatja ezt a fajta életmódot, amikor most már munkahelyen is van. Hát ugyan le van rögzítve az, hogy ennyit kell dolgozni, 8 órát, vagy 8 felett, vagy 9-et, abban a szerződésben benne van. A munkáltató még többet akar. Teljesítse még többet. És ha nem teljesít, hát egyszerű, kirúgja, van még 100 mellette. Majd azt teljesít. Kihajtani mindent belőle. Teljesíteni, teljesíteni és teljesíteni. És nem egy felekezet ugyanezt csinálja. Valahogy úgy ráragad a felekezetekre is. Ez a fajta teljesítmény. Teljesíteni a törvényt, teljesíteni, teljesíteni az Isten parancsolatait, mert te akkor leszel jól, akkor fogod elérni azt a jó érzést, ha teljesítesz. Nem. Itt pont ellene beszél Jézus ennek. Nem. Nem akkor, ha én az Isten törvényét minden tekintetben be akarom tartani. Persze legyen ott ez a mi szívünkben, de akkor sem tudom betartani. Hanem lásd meg, hogy rászorulsz a kegyelemre. Kegyelemre szorult ember vagy. És nem tudod teljesíteni. Képtelen vagy rá. És ezt nem látja meg ez az ember. Ha még ott maradt volna ez a gazdag ifjú, nem megy el szomorúan, akkor meghallhatta volna, hogy mit mond Jézus. Hogy lehetetlen a gazdagnak bejutni a mennyek országába, mert üdvözülhet, mondják a tanítványok, de az Istennek lehetséges. Kegyelemből be lehet jutni. Isten segítségével be lehet jutni. És amikor ezt látja meg az ember, akkor áldott az élete, akkor nyugszik meg az élete. A kereszténység nem teljesítmény, hanem az Isten kegyelmében való megnyugodás, megnyugvás, hogy szeret az Isten úgy, ahogy vagyok. És nem azért szeret, mert teljesítek, nem azért szeret, mert engedelmeskedek neki, hanem szeret úgy, ahogy vagyok. És ez ad nekem erőt majd arra, hogy hálámat kifejezzem, hogy engedjek neki, hogy engedelmeskedjek neki. Egyszer történt egy házasságban, hogy egy férj olyan szigorú volt a feleségéhez, hogy annak a feleségnek mindig teljesíteni kellett. Délben pontosan az a forró leves ott legyen az asztalon. Ha egy percet késett, akkor már jött a betolás. És sorolhatnám tovább. Mindig ilyen erőírások voltak. És a feleség próbált mindig teljesíteni, mert hát a férje csak úgy szerette, ha teljesített. Aztán ez a férj meghalt. És ez a nő újra házasodott. És lett egy olyan férje, aki szerette, úgy, ahogy van. Nem ért erő semmit neki, hogy délben pontos legyen a forró leves. Meg a sok-sok minden. Mégis sokkal jobban tudott házasságban élni a feleség. Sokkal több mindent megtett ennek a férjének, ennek az utóbbi férjének. Mert úgy szerette, ahogy van. És ez így van az életünkben is. Ezt lásd meg Isten úgy szeret, ahogy van, és ezáltal jobb ez a teljesítményed is, hogy mondjam így. Sokkal jobban fogsz neki engedelmeskedni. És fölszabadultan tudod ezt tenni, nem görcsösen. Ez az ember ilyen görcsösen akart volna teljesíteni, engedelmeskedni. Nem jó, amikor így éljük a mi életünket. Ez begörcsölést hoz az ember életében. Ez örömtelen kereszténységet hoz az embernek az életében. De ha megtapasztalod, hogy szereted Isten úgy, ahogy vagy, ez fölszabadítés. Örömmel, hálából, boldogan cselekszel, vele vagy az Istennel, és ez egészen más. Erre akar téged is, engem is eljuttatni a mindenható Isten. Ne légy ebben a tévedésben, hanem engedd át magadat a kegyelemnek, Isten szeretetének, és légy így mellette. Aztán ez a gazdag ifjú valahogy nem látja a bűneit. Azt látom, hogy ebben a tévedésben is benne van. Nem igazán beszélsz. Azért itt ilyet kimondani, hogy mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Az biztos, hogy törekedett rá. Biztos, hogy megpróbált mindent megtenni. Na de hát meg van írva, hogy a törvényt nem tudjuk betartani. Egyetlen egy törvény sem. Minden ellen védkezik az ember. Már gondolatvilágában is. És ez a gazdag ifjú azt mondja, mindezeket ifjú koromtól fogva megtartottam. Érdekes, hogy ezután azt olvassuk, hogy Jézus megkedvelte. Mert látta benne a törekvést. Látta a ragaszkodást Istenhez. Látta, hogy törekszik arra, hogy engedelmeskedjen. Na de nem látta valahogy a bűneit. Ezért rámutat Jézus egyre. Hogy elgondolkozzon. Hogy lássa meg, hogy ő vétkezik. Ő nem tudja betölteni a törvényt. Hát hagyd mondjak el egy történetet, egy finn történet ez. Történt, hogy egy faluban egy ember álmodott. És azt álmodta, érdekes álma volt, azt mondta neki az Isten az álmában, hogy ha falujában egy bűnös embert talál, akkor neki minden bűnét megbocsátja. Hát tudjuk, hogy ez nem így működik, ha Jézusban hiszünk, és bűnösnek vagy magunkat, akkor megbocsát. De ez a finn ember ezt álmodta. Fölkelt, és azt mondta, ez könnyű lesz. Találok én ebbe a faluba bűnös embert. Aztán ahogyan ott tevékenykedett napközben, hallotta, hogy a szomszédban a házaspár veszekedik. Nagy kiabálás, ajtócsapkodás, üvöltenek egymással. Aztán a férjesszel csak kilan a házból, és elmegy. És kiállt, és megyek a kocsmába. Hát gondolta magának, hát itt a remek alkalom, átmegy, hát ekkor a veszekedés után, hát csak bűnösnek vallja magát a feleség. Átment, és akkor mondta, hogy hát hallottam, hogy milyen nagy vita volt közöttetek, hát tudod, hogy most ezzel te vétkeztél, szomszédasszony. Azt mondta, én? Hát nem tudod, hogy kivel élek? Egy ördöggel. Hát így kihozta belőlem. Ő a bűnös, ő a vétkes, hogy ilyen mérget hozott ki belőlem. Hát ott nézett, meg ott a finn emberünk, hát mondta, hogy hát ha a férfi a bűnös, akkor elmegy a kocsmába, és vele is beszélget. Hát elment, ott ült, ott voltak már előtte felsorakozva a felhozatalok, hogy mit fog meginni, és akkor leült mellé, és elkezdett beszélgetni. Hát hallottam, hogy vitatkoztatok az asszonnyal. Hogy kiabáltál. Mert hát már ide jöttél a kocsmába, és hogy leít magadat. Hát ez se jó dolog. Jobb lenne inkább otthon lenni. Hát te tényleg egy bűnös ember vagy. Azt mondja, én? Hát nem tudod, hogy kivel élek? Egy boszorkánnyal. Hát pokollá teszed az életemet. Hát ő se tartotta magát bűnösnek. Hát már gondolkodott ez a finn ember, hogy most mit csináljam. A síralomházban van egy gyilkos. Megölt valakit a faluban. Na, ahhoz elmegyek, az biztos, hogy bűnösnek tartja magát. Hát elment hozzá, és mondta neki, beszélgettek, aztán mondta neki, hogy hát te annak idején megöltél valakit. Hát tudod, hogy ez bűn. Elkezdett sírni ez az ember. Hogy már te is ezzel kezdett. Hát nem tudod, hogy ő támadott rám. Én csak védekeztem, és önvédelemből öltem meg. Hát már te is ezt fogod rám. Hát azt mondja, ezt se tartja magát bűnösnek. Most mi lesz? Tényleg nehéz ez? Ebben a faluban legalább egy bűnös ember találni. Aztán ment hazafele az úton, és egy házban énekeltek. Keresztény énekek. majd imádkoztak, és hallott az imádkozásba. Uram, bocsáss meg bűneinket. Olyan nyomorult bűnös emberek vagyunk. Na végre, találtam most már bűnöseket. Bement a házba, 10 asszony imádkozott, és mondta, na végre, nem egyet, hanem 10 bűnös is találtam. És így köszöntette őket. Ők azt mondták, micsoda, mi bűnösök? Honnan veszette ezt? Hát azt mondja, most énekeltétek, hogy bűnösök vagytok, mert most imádkoztatok. Ó, hát ha csak az éneszöveg volt. Ha csak az imaszöveg volt, hogy bűnösök vagyunk. Dehogy vagyunk mi azok. És ők is kimagyarázták magukat. Úgyhogy hazament ez az ember, és azt mondta Istennek, hogy én nem találtam ebbe a faluba a bűnös embert. Kérjél könnyebbet, Uram. Hát nem kell nekünk keresgélni ebbe a városba a bűnöseket, csak ha magunkat meglátjuk, mert ezt akarja az Isten, hogy meglásd magadat. Ezt akarta a gazdag ifjúnál is, hogy lásd meg magadat, hogy vétkes vagy, hogy bűnösök vagyunk, és jöjj hozzám, higgy bennem, fordulj felém, és én kész vagyok megbocsátani. Csak olyan sok ember nem látja meg. Abban a hamis reményben él, hogy ő becsületes ember. Erre is megmondjak el egy történetet, egy rövidebb történet. Egyszer egy családban egy nagyon szép lány, egy fiatal lány, fekete himlőt kapott. És ennek nyomai megmaradnak, és megmaradtak az arcán, és ezért a szülők minden tükröt eltettek odahaza, hogy a lányuk ne lássa meg önmagát. Higgye továbbra is azt, hogy nagyon szép. Közben eltorzult az arca. És egyszer, amikor a szülők elmentek, a lány vette és talált egy tükröt, és belenézett, és feloldított. Mert meglátta önmagát, és nem annak látta, amilyennek ő elképzelte magát. Ő azt mondott, hogy még mindig olyan szép. Hát van nekünk is egy ellenségünk, az ördög, aki elrakosgatja a tükröket. Hidd azt, hogy te nagyon szép lelkű vagy, tökéletes lelkű vagy. Nincs bűnöd. De Isten azt akarja, hogy vedd elő a tükröt. Vedd elő a Bibliát. És nézd bele. Az igazság tükrébe. Az igazság törvényébe. És megláthatjuk magunkat, hogy mit vétkeztünk. Mennyi bűnünk van. De nem azért, hogy kínozzon ezzel bennünket Isten, hanem azért, hogy kegyelmét adja. Mert ő a betegekért, a bűnösökért jött, hogy megbocsássa, hogy megszeretgesse őket, hogy szeretettel körbevegye őket. És ezt akarja te életeddel is tenni. Lásd meg, borulj elé, hozd a te vétkeidet ő elé, és megtapasztalod, hogy ő a te gyógyítód, ő az, aki meg tudja szépíteni a lelkedet újra, ő az, aki képes megváltani, megbocsátani, örök életet adni. Tehát ebben a tévedésben is élt oda a gazdag ifjú. És az, amit legutoljára itt olvasunk, hogy amikor föltette ezt a kérdést, és Jézus megadja a választ, hogy mit cselekedjen, add el a vagyonodat, és kövess engem, akkor azt olvassuk, hogy ez a fiú, ez az ifjú szomorúan elment. Mert neki nem Isten volt az Isten, hanem neki a vagyona volt az Isten. És én megint nem lett üdvözlöm. Hogy nem az Isten az én Istenem, hanem valami vagy valaki más. Jézus helycserét kínál föl ebben a történetben. Látja, hogy az a gazdag ifjúnak mi az Isten. Azt mondja, hogy legyen már én. Kövess engem. Hadd el a mostani Istenedet, és most legyen bármi az, most nem csak a pénzre gondoljunk, hanem ami első helyen van a te életedben, és nem a mindenható Isten. Azt hagyd el, legyen egy helycsere, és Jézus legyen az első. Így lehet a mennybe jutni. Így lehet igazán követni őt. Így lehet valaki az ő tanítványa. Hogyha őt szereti a legjobban. Ha ő az első az embernek az életében. És nézd meg, hogy nem-e van valami éppen, ami törekszik fölfel az első helyre. Vagy kezd már Isten mellé állni. Hogy átvegye a hatalmat. Hagyd el. Dobd el. És engedd, hogy Jézus legyen a te elsőd. Ő legyen az, akit követel, aki első lesz a te életedben. Mert ha nem, mert ha ilyen tévedésekben élünk, akkor csak egy szomorú élet vár ránk. Szomorúan távozik el az a gazdag ifjú. De az az ember, aki boldog, az látja azt, hogy Jézus kicsoda, hogy Isten fia, leborul elé, dicséri őt, magasztalja, és az a már egy boldog ember, mert jó őt dicsérni, jó őt magasztalni. Boldog az ember, aki nem a teljesítményeket akarja kipréselni magából, az Isten törvényét nem így akarja megtartani, hanem belátja bűneit, enged a kegyelemnek, kegyelemben él, enged, hogy megszeretgesse az Isten, és hálaadásban engedelmesedik neki. Egészen más. Boldog életed is. És boldog az ember, és örvendező az ember, akinek életében a legfontosabb az Isten. Az biztosan tudja, hogy örök élete van, üdvössége van, és vár rá meg dicsősége. Hát legyen bennünk is ez a biztonság, ez a biztos tudat. És ha van itt valaki, aki ebben bizonytalan, az igazítsa ki az életét. Térjen meg ő hozzá, hogy biztosan tudja, hogy örök élete van, és már ennek lehet örülni, hogy a mennybe föl van írva az ő neve. Amen. Úrunk Istenünk, jövünk eléd ezen a mai délelőttön, és köszönjük, hogy te meg tudod mutatni számunkra azt az utat, amely a menny felé megy, és a menny felé vezet. Te mindannyiunkra szerezd, és azt akarod, hogy a mennybe kerüljünk, örök életünk legyen. Hogy ne kelljen eltárhoznunk, örökön-örökké távol lenni te tőled. És köszönjük, hogy ezért megmutatod a te nagyságodat, hatalmadat, és azt akarod, hogy meglássuk mi is. Hogy leboruljunk előtted. Hogy meglássuk azt, hogy ott a kereszten te haltál megértünk. Te vállaltad föl szeretedből minden bűnünk büntetését. És te töltöd meg a halált. Hisszük, Uruk, hogy ez így van. Bizony te Isten fia vagy. És köszönjük, hogy azt is megmutatta számunkra, ami annyi görcsöt tud hozni az embernek az életében. Mindig teljesíteni akarunk, és azt gondoljuk, hogy ha teljesítünk, akkor szeretsz. És akkor örök életünk lehet. Segíts, hogy belenézzük a tükörbe, igédbe, és meglássuk azt, még ha fájó is, hogy mennyit vétkeztünk ellened. És hozhattuk most eléd vétkeinket, bűneinket. És kérhetjük most azt, hogy bocsáss meg nekünk. Könyörülj rajtunk. Tisztíts meg szívünket, lelkünket minden bűntől. Szabadíts föl bennünket. Tégy szabaddá a bűnnek rossz érzéseitől és a bűnnek súlyától. És köszönjük, hogy neked hatalmad van, hogy ezt meg is tett. Áldunk ezért is. És megvalljuk előtted, Urunk, hogy nem egyszer annyira csábít bennünket sok minden ezzel a világon. A szívünk is olyan bálványgyár, bálványokat gyárt. Segíts, hogy ezeket mind összetöljük, elhagyjuk te jelenlétedben, és téged kövessünk. És amikor te vagy az első a mi életünkben, téged szeretünk, és téged imádunk, akkor boldog az ember szíve. Tégy bennünket boldoggá azzal is most, hogy megbocsátod minden bűnünket, mert boldog az az ember, akinek álmosságát nem rúgott föl, akinek bűnét te megbocsátod. Köszönjük, hogy te tudsz bennünket így boldoggá tenni. És köszönjük, hogy ebben a hitben járulhatom most eléd, és így szeretnénk megtisztulva és megtisztítva venni az úrvacsora jegyeket te benned, hogy nekünk közösségünk van te veled, mert minden bűnünket hátunk mögé, meg hátad mögé, meg a tenger mélyére dobtad. Áldott legyen ezért szent neved. Amen.
Amen.